Dicsőséges Urunk, megváltunk. Köszönjük, hogy összehoztál itt ezen a helyen, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi szemeink téged nézhetnek, hogy rád tekinthetünk hitünk fejedelmére. Köszönjük, hogy az mi útunk fölfele vezet, nem lefele. Akkor is, ha fáradtak vagyunk, akkor is, ha úgy érezzük, hogy hiányzik erő, akkor is fölfele megy az útunk. Akkor is nem lazítunk és nem engedünk, mert a te igéd az, amely megtart bennünket. Az ég és a föld megmozdulnak a helyéről, de a te igéd, a te beszéded megmarad mindörökké. Ezért ragaszkodunk a te beszédedhez, és úgy akarunk rád figyelni, te tőled akarunk tanulni, alázatba akarjuk látni a te orcádat, és akarunk, Úr Jézus Krisztus, téged követni. Segíts meg, hogy ezekben a kérdésekben is tudjunk úgy nyerni olyan békességet, és tudjunk úgy közösen, úgy elébed jönni, hogy megtaláljuk a válaszokat. Legyen mindenből magasztalva, dicsérve a te drága neved, Jézus. Ámen.
Köszönöm, Uram, én is azt a lehetőséget, hogy előtted lehetünk, és kegyelmet kérünk ahhoz, hogy te adj bölcsességet, hiszen nem emberi bölcsességre kíváncsi itt senki, és nem emberi szólamokra, hanem Jézus, a te bölcsességedre, a te szavadra. Szólalj meg, Uram, kérlek, és hagyj halljuk meg a te válaszaidat. Amen.
Amen.
Amen. Köszönöm a kérdéseket, és köszönöm azt is, hogy a testvérek türelmesek voltak, egy kicsit csúsztunk az idővel. Három kérdéskör van, amiköré gyűjtötték a testvérek a gondolataikat, kérdéseiket. Az első csoport az a délelőtti alkalomhoz kapcsolódik, a családdal, a családban lévő kapcsolatokkal függ össze. Az egyik kérdés, az talán nem szó szerint fogom felolvasni, de az a lényege, hogy eddig mindig arról hallottunk, hogy mi a szülő felelőssége a gyerekek felé, meg az ifjak felé. És az a kérdése itt az egyik jelenlévőnek, hogy meddig tart a felelőssége mondjuk egy gyereknek a szülő felé, például amikor látja, hogy rossz irányba megy, vagy a veszélybe megy, tehát olyan lépésre készül a szülő vagy szülők, ami nyilvánvalóan nem jó irányba viszi a családot. Tehát van egyszer egy ilyen kérdés. Aztán a másik, hogy meddig lehet kényszeríteni egy gyermeket vagy egy fiatalt arra, hogy a szülőkkel együtt jöjjön templomba, imaházba, alkalmakra? Hát ez volt a másik kérdés. Először ezt akkor próbáld megválaszolni, és akkor utána a vezettetés lesz majd a másik kérdéskör.
Az az első kérdés, hogy meddig felelősség a gyereknek a szülő iránt, meddig tart ez a felelősség? Drága testvéreim, ameddig él a szülő, addig felelősek vagyunk. Ameddig él a gyermek, a szülő felelős a gyermekért. Felelősek vagyunk egymásért, és soha ebből a felelősségből nem tudunk kijönni, vagy kimászni, vagy kibújni ezelől a teher alól. Ez a felelősség köt bennünket egymásért, ameddig élünk. Más a kérdés, hogy meddig kell kezükbe tartani a gyöplőt, és mikor kell elengedni a dolgokat. Itten valóban, ameddig kiskorú a gyermek, és úgy lássuk, hogy a szülőnek a döntése alá van rendelve, és még a hivatalos, még a állam is ez így lássa, hogy itten felelősek vagyunk a gyerekért, akkor igyekezünk a gyereket Isten közelségébe vezetni, és ezt nem akkor kezdjük, mikor késő, hanem akkor kezdjük, mikor még idejébe van. Úgyhogy úgy próbáljuk megszerettetni az Urat, megszerettetni a gyülekezetet, megszerettetni a közösséget a gyerekkel. Ennek vannak több ilyen tényezői, hogy a gyerekek előtt soha nem jó negatív dolgokat beszélni. Nem jó beszélni, hogyha problémák vannak a gyülekezetben, akkor, hogy a szülők ezeket a problémákat, vagy a testvérekről való véleményüket erről, vagy arról, vagy egy imát, elmondott imáról, amit, hogy ne kritizáljanak a szülők a gyerekek előtt valamit, és akkor is, ha kettesben vannak, akkor is még kérdőjeles, hogy ez, hogy ez egészséges-e, hogyha valakit kritizálunk, inkább imádkozni ezekért az emberekért, a közösségért. De ha mégis valami döntésről van szó, hogy kell a tanácskozó órán, vagy valami más ilyen gyülekezeti alkalmakon részt venni, és egységre jutni, és a családban ezt meg kell beszélni, akkor igyekezünk úgy megbeszélni ezeket a dolgokat, hogy nem gyermekek előtt. Ezzel is meg tudjuk szeretetni a közösséget, mert nagyon mélyen elég egy mondatot elmondani, egy véleményt egy testvérről, mint megváltoztathassuk a mi véleményünket róla, de a gyerekben megmarad azt, amit elvetettünk. Én saját életemből tudok mondani olyan tapasztalatot, hogy valamit mondott az én édesanyám az édesapámnak, ami történt a gyülekezetben, és az édesapám azt mondta arra a testvére, hogy hát az olyan képmutató farizeus. Testvérek, gyermekkoromban kicsi voltam, ez növekedett velem, és én nem tudtam lerázni az én érzelmi világomból, az én arra a testvére való rátekintésemből azt, amit az én édesapám úgy elszórt előttem. Mindig úgy néztem erre a testvére, soha nem bántott meg, inkább úgy láttam, hogy olyan szeretettel tekintett rám, inkább, és mégis egy gát, egy akadály volt bennem, mint gyermekben. Én mindig úgy néztem erre a testvérre, mint egy farizeusra, mert az édesapám ezt így mondta. Értitek? És ezért nagyon vigyázzunk, hogy nagyon nagy a felelősségünk, nekünk szülőknek a gyermekek iránt, először erről beszélek, nagyon nagy felelősség van, hogy mit mondunk el egyes testvérekről, és hogyha problémákat oldunk a gyülekezeti életből a házas társak között, akkor vigyázzunk, hogy a közelségben ne legyenek a gyerekek. Magamról is tudom, én akkor szerettem ott lenni, mikor a szülők beszélgettek olyan pikáns dolgokat. Én kihúztam egy fiókot, jól mondom? Egy ilyen fiókot, és kaparáztam, úgy csináltam, hogy valamit ott keresek, és ekkora lapú füleim voltak, mint a nyuszinak. És mit csinálsz ottan, fiam? Keresem, valamit kitaláltam, és kerestem, kaparáztam, és azt mondja az édesanyám, ne beszélj ilyet, hát itt van ez a gyerek. Ez el van foglalva, mindent hallottam, ekkora füleim voltak, mint a nyuszinak. És sajnos, hogy ilyenek vagyunk emberek. És a gyerekek nagyon sokszor úgy csinálják, hogy játszanak, de nem ám. Volt úgy, hogy játszott a gyerek a gyülekezetbe, prédikáltam, hazajött a kisfiú, azt gondolta édesanyja, hogy ez egész idő alatt csak játszott, és nem figyelt a Sándor testvérnek a prédikációra. Hazajött, és a gyerek többet tudott, mint a édesanyja. Igen, gyerek ez ilyen. Egyszerűen úgy valamiképpen elfoglalkozik, de lapú füleket tud nyújtani, és tud hallgatni. És nagyon sokszor ezek a hallgatások, ezek kárra válnak, és nem megszerettessük a testvéreket, nem megszerettessük a gyülekezetet, hanem egyszerűen egy olyan undort vált ki, egy olyan nem jó képet vált ki, hogy hát ottan ilyenek vannak, olyanok vannak, ez se jó, az se jó, ez sem felel meg, az se felel meg, és a gyerekben kialakul egy olyan kép, hogy én nekem nincs oda kedvem menni, és engem ne is kényszerítsetek. Értitek? És ezért itt a felelősségünk nem abban van a felelősségünk, hogy minden áron, minden csacsit behúzzunk valakit a gyülekezetbe, és nem akar menni, hanem ennek már oka van, hogy miért nem akar menni. Itten meg kell előzni ezeket a dolgokat éppen abban, nem csak abban, hogy nem fogunk beszélni a gyerekek előtt, hanem jót fogunk beszélni, megszerettessük, nem csak, hogy ne utáltassuk meg a gyülekezetet, ne utáltassuk meg a közösséget a gyerekkel, hanem szerettessük meg olyan dolgokat és olyan bizonságokat elmondunk a gyerekek előtt, amelyek vonják a gyerekeket, amelyek azt mondják, én itt valamit tanulhatok, valamit meghallhatok, valami érdekes dolgot megtapasztalhatok, és vonja a gyerekeket. Vonja a gyerekeket. És ne kötelességből csak jöjjenek a gyermekek, hanem egyszerűen a gyermekek érezzék, hogy el vannak fogadva. Testvérek, a mi gyerekeink a gyülekezetben mindnyájan felelősek vagyunk értük. Nem csak a szülők, a többi testvérek is. Ha minden testvér a gyülekezetben szeretetet nyújt a gyerekeknek, azokat nem kell noszogatni a gyülekezetbe. De ha a gyerekeket nem vesszük figyelembe, egyszerűen olyanok, hogy ez is galibáz, az is csintalankodik, ez se jó, az se jó, és nem szeretetet, hanem ilyen elvetettséget vagy elutasítást gyakorlunk, mert hát hangoskodnak, vagy játszanak, vagy nem tudom mi, és nem elfogadást gyakorlunk, hanem ilyen elutasítást, ezt a gyerek úgy kiérzi, hogy felnőtt még nem is érzi, a gyerek már rég tudja. Ez így van. Úgyhogy én, amit teszek a mi gyülekezetünkbe, mindig a gyerekeket, azokat nagy szeretettel, én nem megyek el úgy a gyerekek mellett, hogy nem simogatom meg, nem üdvözlöm, úgy, mint a felnőttet, és ilyen kis, 3 éves kisleánka, mondom neki, hogy tudod, Sándor bácsi ezt másképp lássa. Azt mondja, te nem vagy Sándor bácsi. Hát mondom, és mi vagyok? Azt mondja, te Sándor testvér vagy. 3 éves kislány. Te nem Sándor bácsi vagy, te Sándor testvér vagy. Te testvérem vagy. Dicsőség Istennek. Örülök annak, hogy egy bácsi az egy távol valaki, de egy testvér az közel. Te Sándor testvér vagy. És úgy megöleltem, jaj, te aranyos, valóban én testvéred vagyok, és te is az én testvérem vagy is. És úgy örült, hogy értitek, a gyerek ez így tapasztalja, de ha nem kell annyi se, hogy elutasítom, nem veszem figyelembe a gyereket. Elég annak a gyereknek, hogy nem érzi jó magát az a gyerek a gyülekezetbe. És itt felelősek vagyunk, nem csak a szülők. Szülők rángathassák a gyereket a gyülekezetbe, de ha a gyerek nem kapja meg ott a figyelmet, a szeretetet, legalább egy-két valaki meg nem simogassa meg, nem üdvözölje őt, tehát nem mondja meg neki, hogy örül neki, akkor a gyerek egyszerűen elszok a gyülekezetből. Mondd meg, drága testvérem, hogy amikor jönnek a te gyerekeid hozzánk. Mondd meg. Kapnak szeretetet. És az az első, hogy a gyerekek rohannak felém elsők, még a Pisti nem is ér hozzám, már a gyerekek a nyakamban vannak, és oda jönnek, és megölelem őket, szeretve vannak, és kell ráncigálni őket. Na látod? Lássátok, testvérek? Csak ennyi a különbség. Valakit rángatni kell a gyülekezetbe, valaki még azért bántókódik, és azért sír, hogy nem mehet. Nem tudom, tegnap mondtam, az egyik testvérek akartak, mondja a édesanyja a kisfiúnak, kisfiam, megyünk Komárnóban, készülünk, készülj te is. Olyan, nem tudom hány éves, 10 éves az a kisfiú. Igen, olyan 10 éves kisfiú. Mondja édesanyja, készülj, megyünk Komárnóban, istentiszteletre megyünk, úrvacsora osztás lesz, gyere velünk. És készült örömmel a kisfiú, és azt mondja, de tudod, a Sanyi bácsi nem lesz ottan. A kisfiú elszomorodott, és azt mondja, hát akkor nem is lesz, aki megöleljen engemet. Érdekes. És annyit mondom a testvéreknek is, testvérek, a szeretet, a odafigyelés, és valaki egyszerűen ezt ki kell kérni a Szentlélektől, ezt a szeretetet, az, hogy én nekem fontos legyen, hogy én valakit üdvözöljek, valakit szeressek, valaki fontosak legyenek azok a gyerekek. Én megölelem a gyerekeket, szeretem őket, és érzik, hogy fontosak számomra. És azt is érzik, hogy hát nem lesz ott az a testvér, akkor talán nem is leszek annyira fontos már senkinek ott. Érdekes. Én nem, most nem magamról beszélek, testvérek, hanem arról beszélek, hogy mit tegyünk. Hogy közösen felelősek vagyunk a gyerekekért. Közösen felelősek vagyunk a gyülekezeti életért. Gyerekek futni fognak, megelőznek bennünket a gyülekezetbe, ha megadjuk azoknak a gyerekeknek a szeretetet. De ha ellesznek mindenhol a tóla, és akkor jön a testvér, és azt mondja, ne csintalankodj, itt Isten háza van, ugye? Volt olyan, hogy a kisgyerek kis zsámolyt tett magának, odaállt, mert látta Sándor testvért, hogy a Sándor testvér ott áll a szószék meg mögött, fölállt a zsámolyra, és akkor ott nézett, és mint a kis prédikátor már örült annak, hogy ő is már a szószék mögött van. Oda jött egy testvérnő, saját fülem, szemem látára, azt mondja, menj onnan, mert megszentségteleníted azt a helyet. Komolyan ezt így nem nálunk a gyülekezetben, ez máshol volt. Hát én nekem majd a szívem megrepett. Fogtam azt a kis gyereket, és mondom, Uram, áld meg ezt a kisfiút, és vedd ki ennek a kisgyereknek a szívéből. Mert az a testvérnő azt gondolta, hogy az a szentséges dolog, hogyha ottan áll az a szószék, és rajta a Biblia, és akkor ottan csak a hivatalos emberek állhatnak oda. És az a kisfiú valahol ott akarta érezni magát, és ez szent dolog volt. Szent dolog, szent érzelem, szent vágy, szent valami volt, és nem csintalankodott, hanem oda állt, és ő is akart kis prédikátor lenni. És ez volt az eredménye, hogy megszentségteleníted azt a helyet. Hát mondom, hogy lehet így? Értitek? Ez nem pletyka, amit mondok, de a tapasztalatom életem során ilyen dolgokat kellett nekem átélni, látni, megtapasztalni, hogy át tudjam adni azokat a tapasztalatokat, azokat, amelyek építenek, és azokat, amelyek nem építenek, hogy valóban különbséget tudjunk tenni. Jó, itt a felelősség. Nem csak a szülőkön van felelősség, nem csak azon van a felelősség, meddig rángatom a gyereket, a gyereket. Tudjátok, addig rángassuk őtek, ameddig tudjuk. Ezt nem lehet évekre, nem lehet időszakra, de én azt mondom, hogy ne rángassuk, hanem olyan körülményeket teremtsük meg, olyan légkört teremtsünk meg a gyülekezetben, hogy előzzenek, fussanak előre a mi gyerekeink. És szaladva előzzenek meg bennünket, mert ott van Istennek lelke, ott van a szeretet, ott van jó. Apuka, hogy késhettek, hogyan jöhettek csak 10 perc múlva a Isten tiszteletre, mikor már ott olyan jó, ott van Istennek lelke. Itt van a István testvérek. Mondd meg, hogy mi történik Komárnóban. 3 órakor nálunk nincs délelőtt Isten tisztelet vasárnap. Lehetetlen szinte odaérni, hogy legyen. 3 órakor délután kezdődik az Isten tisztelet. Itt van a testvérem, tudja bizonyítani, hány órakor kezdnek jönni emberek. 7 óra, 6:30 reggel. Már jönnek az emberek. Nem lehet leállítani. Jönnek. Miért jönnek? Mit gondoltok? Miért már 6:30 valaki szúnyókál még nem csak a délen, még a gyülekezetbe is alszik. Ott nem alszik senki. Ottan jönnek az emberek, 6:30 már én még zuhany alatt vagyok, és már kiabál a feleségem. Apuka, gyorsan, már itt vannak a testvérek, itt vannak az emberek. És nem csak a baptisták, vagy a pünkösdiek, vagy én nem tudom, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, egyszerűen kommunisták, ha így akarjátok, rendőrök. És ilyen helyeken dolgozó emberek, és jönnek. Jönnek. Miért jönnek? Hívom? Nem hívtam egyiket se. Az Úr lelke vonja. Istennek lelkének vonzása van. És tudjátok, ki Isten? Ő szeretet. A Istennek vonzása a szeretetnek a vonzása. Ide nem fogja vonzani a te szép szemed, se a szép ruhát, se a szép frizurád. Nem fogja ide vonni Isten házába az embereket. Tudod, mi fogja vonni? A te szereteted. Az, amit Isten által, az ő lelke által, amit Isten kimunkál a te szívedbe. Mert a Szentlélek által szeretet ki van árasztva mi szívünkbe. Ez a lényeg a dolgoknak. Ha te nem érzed az, hogy ez a ige téged szeret, nem érzed az, hogy amit én beszélek, hogy ez szeretettel körülvesz téged, és von, nem tól, nem fejbevág, von, akkor miért vagy itt? Akkor miért vagy itt? Tudod, miért vagy itt? Mert von Istennek szeretete. Érzed, hogy Isten téged is belefoglal az ő vonzásába, az ő szeretetébe. Ezért vagy itt. Ezt csináld, és élni fogsz. Ezt csináld, és gyarapodni fogod a gyülekezeted. Ezt csinálom, és ezt hirdetem, prédikálom, viszem az emberek közé, és annyira néznek az emberek. Olyan sokszor olyan vagyok, mint egy énekes. Szépen énekel ez a testvér. De befejeződik mindenki, csak azzal élménnyel megy haza, és nagyon kevesen változtatnak az ő gondolkodásukon. És itt a probléma, testvérek. Kell változtatni. Azért vagy így, drága testvérem, drága testvérnöm, hogy változzál a te gondolkodásodon. Változzál a te gondolkodásodon. Változtasd meg a te gondolkodásodat. Tudod, mit jelent az a megtérés? Az görög eredetibe azt jelenti, hogy metanoia. Az azt jelenti értelem változása. Átváltozni az ember, hogy átváltozzon az ő értelmébe. Ez a megtérés, ezt jelenti a megtérés. Az emberek, tudjátok, mik változnak? Vesznek másik ruhát, olyan kegyesebben fölöltöznek, már nem nadrágban vannak, szoknyában vannak. Külsőt megváltoztassák, és hagyjon nekem mindenki békén. De ott, ami bent van, azt ne kérdezze senki. Itt kell bent változni. Itt a fejünkben, testvérek, itt vannak a problémák. Van valami problémád? Ott van. Itt van. Mindig ott van a probléma. Nem kint. Én sokáig azt gondoltam, hogy kint van az én ellenségem, hogy kint vannak az én ellenségeim. De tudjátok, hogy teljesen megváltoztatta az gondolatvilágomat Isten, és rájöttem, hogy itt van az én ellenségem. És tudjátok, ki az a ellenségem? Az én énem. Az én sértődékeny énem, az én türelmetlenségem, az én agresszióm, az én depresszióm, az a benső ó emberem, az a sértődéken ó emberem, az az én problémám, az az én ellenségem. És a többiek, kint akik vannak, ha még ellenségeskednek is, azok Istennek eszközei. Hidd el, nincs kint ellenséged. Nincs, még a te férjed se vagy, akárki, nem a te ellenséged. A te ellenséged benned van. Értsd meg! Ezt mondja az Úr Jézus. Mit mond az Úr Jézus? Most mondjuk meg, hogy küldelek benneteket hova? Kiállításra. Mint kiállított darabokat, keresztjén szép, ugye, Ovecskina. Bárányokat köszönöm. Mint kiállított szép bárány. Kiállításra küldelek benneteket. Hogy mondja az Úr Jézus? Nem. Küldelek titeket farkasok közé. Farkasok. És ezek a farkasok mit fognak csinálni, mikor meglássák ezt a báránkát? Azt mondja, ó, milyen jó csont. Ugye? Csak harapni bele. Fogják csodálni a farkasok ezt a bárán. Tudjátok, mit fognak csinálni vele? Széttépik. És kinullázzák. Mikor már semmi nem marad belőle, akkor mi lesz ebből a bárányból? Matematikailag hogy lehetne ezt kifejezni? Péter? Semmi. Nulla lesz. No hát erről van szó. Azért küld bennünket Jézus a farkasok közé, hogy nullát csináljanak bennünk. Csak mink védekezünk, mink nem engedjük, mink annyira farkasfogat, mink is vicsorítunk a farkasokra, hogy megijednek még a farkasok is. És nem engedjük, hogy kinullázzanak ezek a farkasok. Pedig ez a lényege a dolgoknak, hogy már nullák legyünk. Ellenség nem kint van, ezek marók, ezek a farkasok, ezek marógépek. Van itt valaki, aki marógépen dolgozik? Vagy dolgozott, vagy foglalkozott ezzel? Igen, vannak itten testvérek. Na lássátok, az, ami mar, az mit mar? Az, ami nem odavaló, így van? Hát ezért küld a farkasok közé, hogy ezek a marógépek, ezek a farkasok kimarjanak mindent, ami oda nem való a mi életünkbe. Ez Istennek eszközei. De tudjátok, hol van a ellenség? Bennünk, mert mink nem engedjük. Mink nem engedjük kinullázni magunkat. Ha mi vagyok én neked nulla, semmi vagyok én neked. Ugye? Ott van bent. Belülről jön az a ellenségeskedés. És Jézus küld, azt mondja, menjetek oda, menjetek a farkasok közé, azok kinulláznak, és akkor kezdek veletek valamit. Akkor tudok valamit veletek kezdeni. Kemény szó, tudom, hogy kemény beszéd ez, amit mondok nektek, de ez a lényege a dolgoknak. Ha ezt nem fogadjuk el, ezt az alázatot, akkor egész életünkben egy nyavicskoló, egy panaszkodó keresztények leszünk. Itt van az én életem. Mindent letettem, és nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok az én ellenségeimért, ha még valamilyenek vannak. Nem is tudom. Értedek, annyi, még néhány évvel annyi volt, de most mindegyikért imádkozok. Uram, tartsd meg, el ne kopjon a foguk. Annak a marogévnek a éle, el ne kopjon, Uram, olyan drága eszközeid vannak. Olyan drágák ezek az én, akik ellenkeznek velem. Uram! Uram! Tartsd meg őket! Tiszta, igaz szívből mondom ezt nektek, testvérek. És tudom, hogy mit beszélek. Ameddig bennem még éberedezik akármilyen lázadás, nem értettem meg Krisztusnak a küldetését. Hálás vagyok. Csak az a baj, hogy minél tovább, kevesebb már az ellenségem. De Isten tudja, hogy ez miért van. Mert szeretem őket, és ők már nem bírják. Értitek? Elmének a változása. Itt egy nagyon kemény beavatkozás kell, hogy a Szentlélek átváltoztassa a mi gondolkodásunkat, hogy valóban egy olyan alázatot Isten kitermeljen, kimunkáljon a szívünkbe, hogy végre megértsük, hogy már nincs kint egyetlen egy ellenség. Mind, ami kint van, az mind Istennek eszköze, hogy engem Isten formáljon, és átvigyen a tűzön, hogy tisztább és drágább aranya legyek. Tudjuk ezt így fölfogni? Nagyon nehéz, így van, testvérek. Nagyon nehéz ezt így fölfogni. De ez az igazság, ez a Biblia igazsága, ez a Szentléleknek a munkája a mi életünkben. És ekkor tud Isten bennünket használni. Fájnak a dolgok. Tűzön kell átmenni. Minden aranynak, mindennek, minden, ami értékes, az megmarad. Csak tűz által marad meg. Egyszerűen ott mutatkozik, ami szalma, széna, pozdorja, az mind elég, annak nincs értéke. Az látvány, mutatvány, de mikor átmegy a tűzön, ottan nincs, nem marad belőle semmi. Ha, aminek értéke van, az a tűzön át megmarad. És itt van az, testvérem, hogyha te úgy jársz a te férjed mellett, vagy úgy jársz a te feleséged mellett, mint a hímes tojás körül, akkor nem biztos, hogy rendben vannak a dolgok. De neked kell egyszerűen oda kell jönni, hogy rajtad lehetne fát hasítani. És akkor is te nem sértődsz. Te szeretsz, és te tartod Krisztus karakterét. tart benned a Krisztus karaktere. Ez az ember, aki ezt már meg tudja tenni, ez átment a tűzön. Átment azon a próbán, amelyen Isten őtet átviszi. Meddig vagyunk felelősek a szülőkért? Ameddig élnek. De nem lehet kényszeríteni a szülőket. Mi nekünk a felelősségünk nem a leuralásban van, nem abba, hogy bennünket valaki szót fogadjon, hanem a felelősségünk abba van, hogy figyelmeztessük. Odafigyelünk és figyelmeztessük. És mikor azt lássuk, hogy ezek a szülők már nem tudnak reálisan gondolkozni valami ok miatt, vagy szenilitásuk miatt, vagy tudatlanságok miatt, akkor már be kell avatkozni nekünk, mert itt már Isten is megmutassa azt a felelősséget, hogy ezek az emberek tudatlanságába aláássák az ő jövőjüket, vagy valamit aláírnak, olyan dolgot, ami tönkreteheti őket is, és a családi egységet, vagy a családi békességet. Ott már belelépünk, ottan már, itt mindig, ez nagyon különböző a helyzetek, hogy meddig. Meddig és mit? De érezzük azt, hogy persze, hogy nem fogjuk ráerőltetni a nagymamára, hogy muszáj neki bableves tenni, mert tudjuk, hogy egész fiatal kora után bableves nem bírta, és hánt tőle, akkor mostan muszáj neki bableves tenni, mert felelősek vagyunk, érte? Nem. Egyszerűen értsétek meg, hogy a felelősségekben is vannak olyan fokozatok, hogy mit, meddig lehet elmenni. Vannak nagyon komoly dolgok, ahol nagyon oda kell figyelni, és érezzük, hogy itten nem mindent engedhetünk meg, csak az ő döntésükön, hogy itten a családnak a egységét, családnak a békességét. Példát mondom, ha édesapa, édesanya minden áron egy gyereknek rá akarja írni a vagyonát, vagy mi, akkor egyszerűen odaállunk, és megmondjuk, drága szülők, ne haragudjatok, itt felelősségünk van, értetek? Hogy ha már nem lesztek itten, ne maradjon keserű és rossz íz a többi gyerekek szájába, vagy a lelkébe, akkor itten ezt nem engedhessük meg, hogy ti csináljatok itten, csak azért, hogy a Marcsi még a Julcsi nem tetszik nektek, akkor a Zsófinak mindent Zsófira írjátok, vagy én nem tudom mi. Értitek, testvérek, hogy itten vannak ilyen súlyok, ilyen fokozatok, hogy mi milyen súlyos, miben engedhetünk, paradicsomlevesbe engedhetünk, a bablevesbe, de lehet, hogy ezen a téren, ahol örökségek vannak, ottan nem engedhessük meg azt, hogy mostan itten csak úgy döntsenek a szülők, hogy fölbontsák az egész családnak a egységét, és átkot hagyjanak maguk után, és keserűséget is, haragot. Érthető, testvérek? Jó, úgyhogy vannak dolgok, amivel a Szentlélek megtanít bennünket. Békességre vezet. Persze, hogy jogilag ezt megtehetik a szülők, de amennyire rajtunk van, nem lehet rákényszeríteni, nem lehet oda nyomni a sarokba őtet, vagy én nem tudom mi, de az a felelősség, hogy megszólalunk és megmondjuk egyenesen a dolgokat, édesanya, vállalod ezt, tehát édesapa, vállalod ezt, tehát, hogy a többi 5 gyereked, vagy 4 gyereked keserű ízzel fogja kísérni a rád való emlékezést, csak azért, hogy Zsófira ráírtad a vagyonodat, és itten neked érted, és a Zsófi lehet, hogy kint van Amerikában, és mink törődünk a mamáról, vagy én nem tudom mi.
A második kérdéskör az a vezettetéssel kapcsolatos. Többen is írták, hogy szeretnének Isten akarata szerint élni, és hogy hogyan tudnak különbséget tenni a saját gondolataik és Isten akarata között, hogy hogyan tapasztalhatják, meg hogyan láthatják meg azt, hogy mi Isten akarata.
Igen. Elsősorban az egész ott kezdődik, testvérek, hogy újjá születtünk. Az újjászületés nélkül csak parancsok vannak, és rendeletek, ez szabad, ez nem szabad, ez jó, ez nem jó. Az újjászületett ember az egy krisztusi ember, abban lakozik Krisztus lelke, és a Krisztus növekszik ő benne. És maga ez a Krisztus lelke, ez a krisztusi személy, ami ott benne fejlődik, és kinéz belőle, és kihallgat belőle, és értelmet vesz, akkor ez a maga krisztusi lélek egyszerűen vagy megnyugszik, vagy fölháborodik. Figyeljétek meg, ahogy az Úr Jézus, mikor bement a templomba, és látta ott a dolgokat, amelyek nem voltak a helyén, mit csinált az Úr Jézus? Fölháborodott. Fölháborodott. Ugye a krisztusi lélek is fölháborodik, vagy nem nyugszik, ha nincsenek a dolgok a helyén. De ha a helyén vannak, akkor mi történik? Mint az a galamb, mikor rászállt az Úr Jézusra, ugye a Szentlélek, mikor rászállt az Úr Jézusra, rajta nyugodott. Egyszerűen az a békességnek, azért sokszor ma is néhány nyakkal imádkoztam, vagy tegnap este is veletek, és biztos észreveszitek, hogy egy kérdés mindig a szolgálat után teszek. Van békesség a szívedben? Van öröm a szívedben? Békesség van? Ez a legfontosabb. Van békességed? És ha ott nyugszik a békesség, akkor megnyugodott Krisztus lelke, megnyugodott ezen az emberen, a szolgálatom által. Hogyha azt mondja, nincs békességem, akkor tovább kutatom és keresem, hogy mi az a ördögi lelkület, ami nyugtalanítsa ezt az embert, ami elveszi azt a békességet. Ezt a szolgálat révén ezt így tapasztalom. Úgyhogy bizonyára nagyon sokan közületek, van ez a tapasztalat, mikor szolgáltam felétek, akkor megkérdeztem, van békességed? Volt ilyen István testvérem? Ugye nem egyszer volt, mikor imádkoztunk együtt, van benne békességed? Megnyugodott Istennek lelke a te szívedben, és megnyugodott ez a galamb, ez a Szentlélek galamb, ez megnyugodott rajtad? Ez nagyon fontos. Ha valamiben nincs békességed, ott kell valamit eltávolítani, ami nyugtalanít. És van olyan is, hogy azt mondja, nincs békességem. Akkor megkérdezem, hogy akarná ő valamit nekem mondani, és akkor kitárja a szívét, és megkérdezem, hogy mi az a terület, mi az, ami nyugtalanítsa a te szívedet? Mi jön a te gondolatvilágodban? Mi merül föl, ami nyugtalanítsa a te szívedet? Mert nem olyan, hogy nincs békességem, és nem gondolok semmit. Olyan nincs. Egyszerűen minden nyugtalanság egy gondolathoz kötődik. És azért, ha valaki azt mondja, nincs békességem, nincs nyugalmam, akkor mi bánt? Mivel foglalkozom? Mire gondoltál akkor, mikor arra jöttél rá, hogy nincs békességed? És itten szépen kijönnek ezek a dolgok az ember lelkéből, szívéből, hogy mi nyugtalanítsa. És mikor ezt megoldjuk, megint az Úr Jézushoz hozzuk, és itten megszabadul, van békesség? Van. És nagy megelégedéssel és nagy örömmel fogadják azok az emberek, akik fele szolgálva van ez a... Igen, és mi volt még egyszer az a kérdés? Mert megint elszaladt a szám.
Hogyan lehet különbség?
Ja, igen. Igen, a én gondolataim és Isten gondolat. No, ezért itten kezdtük meg, hogy ez a Szentléleknek a munkája, ami életünkben, egyszerűen ez a krisztusi természet, ez a krisztusi új élet bennem munkálkodik. És mikor jön egy gondolat, akkor egyszerűen ez így történik, hogy ha nem Krisztus gondolata, nem Krisztusból fakad, nem Krisztusból ered, akkor elmegy a békességünk. Elmegy a békességünk. Tudnák nektek mondani dolgokat, testvérek, és nagyon sokszor megsirattam, hogyha nem hallgattam erre a benső békességemre. Volt olyan, hogy olyan fájdalmakba, olyan keserűségekbe léptem bele, mert tudtam, hogy, hogy nem lesz ebből, ez nagyon sok fájdalommal, vergődésben, gyötrődésben fog engem vinni ez a dolog, de nekem az kellett, és meggyőztem még a Jóistent is, hogy tehát látod, Uram, hogy erre nekem szükségem van, csak vége az volt, hogy sok gyötrődés, sok nyugtalanság, és sok erőlködés, és sok félelmek, hogy mostan mi lesz ennek a vége. Ez nem Isten lelkének munkája. Ez nem az, hogy én eltaláltam Isten akaratát. Isten akarata abban van, hogy én imádkozok, és mikor Isten elé hozom a dolgaimat, akkor Isten az ő békességével megnyugszik az én szívemen, és azt mondja, hogy békesség. Békesség ennek a háznak, békesség a te szívednek, békesség a te gondolkodásodnak. Ha nincs békesség benne, akkor azt nem jelenti, hogy Isten nem lesz veled, nem hoz ki a bajokból, a nehézségekből. De nagyon sok gyötrődés, nagyon sok harcok között fog vívódni a te életed. Ki hoz Isten ebből? Valóban végül látod Istennek győzelmét, de nem volt Istennek elsődleges akarata. Istennek elsődleges akarata az, hogy békességben, és Isten megnyugodjon az ő lelke, ami szívünkbe, minden cselekedetben, minden dologban. Istennek nem az a akarata, hogy háborogjunk. És így tudjuk csak megkülönböztetni. No, mostan nem csak így. Elsősorban, ha Isten igéje azt mondja ezt, ne tedd, akkor nem megyek bele. Ez világos. Akkor nem tud rajtam megnyugodni Istennek békessége. Ha nem tudom ezáltal megvizsgálni, hogy igen, nem beszél, hogy mostan én nem tudom, piros autót vegyek, vagy kék autót vegyek, ugye erről igen, nem beszél, akkor most én kérdezzem az Urat, akkor Isten ad választ azáltal, hogy ebbe van békességem, ebbe van olyan megnyugvásom, ebbe úgy meg tudok nyugodni. Jó? És van olyan is, de mindenkor imádkozok, hogyha így se, úgy se nem jön, akkor imádkozok tovább, ha nem jön úgy se a válasz az igéből, nem jön válasz a benső békesség által is, akkor imádkozok, böjtölök, hogy Isten küldjön nekem valakit, aki belevilágít, aki egyszerűen megmutassa, hogy rossz helyen járok. Tudjátok, mikor a kommunizmus leomlott Szlovákiában, akkor az történt, hogy egy nagyon nagy lehetőség támadott Szlovákiában, nem tudom nálatok hogyan, de Szlovákiában egy olyan szervezet, amely, nem fogom most kimondani a nevét, szószoros értelemben nem mondom meg, azért, hogy... De egy olyan szervezet, amely elég egész világ keresztény szervezet, és ennek a hátterében ott vannak a szabadkőművesek. Hatalmas pénzek forognak. Jöttek a egyház vezetőségből testvérek, hatalmas nagy lehetőség van, pénzhez jutunk, a fiainknak, gyerekeinknek építhetünk futballpályákat, én nem tudom miket, és egyszerűen benne van a testnevelés is, a lélek föl frissítése, és én nem tudom mi, és mondom, testvérek, és beszéltetek erről az Úr Jézussal? Ez már meg van beszélve az Úrral, ez az Úr Jézus is így akarja, és így lássa. És azt mondják, Sándor testvér, hát nem látod, milyen lehetőség, hatalmas pénzek fognak bejönni, és nem kell a egyház kasszából ezt a testvérek, mondom. És tudjátok, hogy ki áll ennek a keresztény szervezetnek a hátterébe? Azt mondják, hát nem tudjuk, és nem is érdekel, mert ez keresztény szervezet, ez a miénk, és akkor mink megyünk bele. De mondom, én ebben nem megyek, és fogom figyelmeztetni az embereket, akik a lélektől vannak itatva, hogy ebben ne tegyék bele a lábukat. Azóta nem volt kegyelmem a egyházi vezetőségtől, és nem volt kegyelmem azoktól az emberektől, akik jobban figyeltek a pénzre, mint az Úr Jézusra. Az egyházban. Mindegy. Hol? Mindegy. Azóta meg nem álltam, mindig üldözve voltam, és mindig, mert egyszerűen rávilágítottam arra, hogy valami nincs rendben. Testvérek, Isten kijelentette magát. Az egyik testvérnő álmodott álmot. Ugyanabban az időben, mikor bejött az egyházba, bejöttek ezek a kínálatok, ezek a kísértések. És azt álmába azt látta, hogy bejött valahány férfi, bejött a gyülekezetbe, kalaposak, fölöltözve, olyan feketébe öltözve, és beültek az első padba. És folyt az istentisztelet, folyt a prédikáció, minden folyt úgy, ahogy folyt azelőtt is, és ez a testvérnő, hát ő takarította a gyülekezetet, akkor látta, hogy már mindenki elment, de ez a néhány férfi ott előült, mint hogyha tovább folytatódott volna istentisztelet. És akkor mondja ezeknek a férfiaknak, hogy hát uraim, már vége van az istentiszteletnek, most már illene, hogy elhagyják a helységet, és elmennek haza. És azt mondják ezek a férfiak, hogy hát még nem megyünk haza, még itt fogunk lakni, nekünk itt a lakhelyünk. És olyan úgy megrémült ez a testvérnő, hogy mit mondanak ezek neki, és ránézett lábaikra, és lábaikon nem cipő volt, hanem olyan lópata, vagy hogyan? Nem bakancs. Pata, mind a ördögnek rajzolnak patákon, ilyen patákon voltak ezek az emberek. És ez a testvérnő figyelmeztette az embereket az egyházban, a gyülekezetben. Tudjátok, hogy mi történt? Olyan szétdobálás, persze, hogy elcsitítottak bennünket, mink aztán nem foglalkoztunk, nem avatkoztunk, de olyan szétdobálás, olyan ördögi munka végződött el az egyházba, olyan ördögi munka végződött el a gyülekezetekbe, szétdobálás, és mai napig még folytatódnak ezek a dolgok. Nem tudok nekik segíteni, mert a tanácsomat nem fogadták el, és nem tudok olyan helyeken segíteni, ahol nem fogadják el a tanácsot. De nem volt békességem abban, hogy én ebben őket támogassam. És imádkoztam. Imádkoztam, Uram, tudod, hogy nem tudom nekik bizonyítani eztet. Egyszer csak jön egy testvér, indította Isten lelke őtet, azt mondja Sándor, voltam könyvtárban, és a öreg irodalmakból lefénymásoltam neked dolgokat, amelyek neked biztos hasznosak lesznek. És ezek öreg irodalmak voltak, és abban mind azt, amit én nekem Isten kijelentett, ez benne volt írva, hogy valóban ez így van, hogy ezek után a szervezetek után ott van a nagy pénzek játszanak benne, de a szabadkőműveseknek a keze. És tudjátok, hogy ezek kuruzslók, ezek ördöggel cimboráznak. Én láttam fényképet, a szabadkőművesek vezetőjük álltak ilyen jó öltözött férfiak, világ leggazdagabb férfiai ott álltak egy olyan kép alatt, ahol fölöttük rajta volt a sátánnak a uralma, maga sátánnak a képe volt, és ott álltak, és ezek a szabadkőművesek, és ott volt. És ezzel én aztán jöttem, figyelmeztettem a testvéreket, és egyszerűen nem volt elfogadva ez a dolog. Én azt azért mondom nektek, testvérek, hogy ennek mindig még folytatása van. a tagság egyszerűen lefele megy, megy tönkre a hitélet a gyülekezetekbe, de folyik a pénz, és jön a pénz valahonnan, azt se tudják, hogy honnan. És testvérek, ezen átok van. Ezen átok van. És nem mindenünk, ha valaki hozza a pénzt, nem mindenkitől kell elfogadni a pénzt. Ha gyülekezetbe hozza a pénzt, hogyan jutott ehhez a pénzhez? Milyen pénz ez? Az Úrnak a pénze? Ez az Úr rendelte ki a te szívedbe? Vagy nem? Tudjátok, mi volt a törvényben megírva? Hogy a paráznaságnak a adományát, vagy díját, igen. Paráznaságnak a díját és a kutyának a díját nem szabad, nem lehet behozni a Isten házába. Valaki azt mondja, Uram, én nyerek 1 millió forintot, akkor 2 milliót adok neked. Vagy hogy van? Vagy 500 ezeret adok, nem 2 milliót, 500 ezeret. Ugye? Így valaki gondol. Testvérek, ez ördögnek a pénze. Nem hiszitek, hogy ördögnek a pénze? Elolvasom nektek. Kérlek, testvérem, nyisd meg a Magyar Bibliádat. És itt van a Ézsaiás próféta könyvében erről írva valami. De nagyon világos. A Ézsaiás 65, a 11. vers. Ézsaiás 65:11.
Ti pedig, akik az Urat elhagyátok, akik szent hegyemről elfeledkezétek, tikik Gádnak asztalt készítetek, és Meninek italáldozatot töltötök.
Tovább.
Titeket én a kard alá számlállak, és minnyáján leborultok megöletésre, mert hívtalak, és nem feleltetek, szóltam, és nem hallottátok, a gonosz cselekedtétek személyem előtt, és amit nem szerettem, azt választottátok.
Jó, köszönöm. Ez a Meni és a Gád, első melyik volt? A Meni vagy a Gád volt az első?
Gád volt az
első. Az én szlovák bibliámban nem úgy van megírva, hogy Gád, akit Gádnak áldoztok, hanem szerencse Istennek áldoztok. Ez a Gád, ez egy szerencse Istent jelent. A Meni az még a sorsnak az istene. Én nálam nem Meni van írva, hanem sorsnak az istene. És itt van, hogyha valaki sorsolást, vagy valaki szerencsejátékokba vesz részt, akkor ő bálványimádásba lesz részt. Ha valaki nyer, mert olyan is történik, hogy nyer, és akkor hozza a gyülekezetbe be a pénzt. Testvérek, ne legyetek pénzéhesek. Inkább kevesebb, hogy mondjam, az a, ha 1 milliót is hozna be a hamis nyereségből, ebből a nyereségből, ez olyan, mint a kutyának és paráznának a díja. Ezt nem lehet befogadni a gyülekezetbe. És ezért, testvéreim, vigyázunk arra, hogy a mi lelki ismeretünk, a mi szívünk, a mi dolgaink mindig békességben, egy belső békességben, az a krisztusi belső új ember, aki bennünk növekszik, az nyugtalankodik, hogyha mink befogadunk, ha valamit olyan teszünk, vagy olyat fogadunk be, akkor nincs békességünk. Egyszerűen nyugtalankodik bennünk a lelkünk. De mikor megnyugszik a mi lelkünk, ez a Szentléleknek a munkája. És azért elsősorban Isten igéje megmondja, mi helyes és mi nem helyes, hogy hogyan tudjuk elkülönböztetni, hogy Isten gondolata vagy én gondolatom. Az Isten igéje az az első, másodszorban az a benső békesség, ami által tudjuk ezt megállapítani, hogy ez kedves Istennek, vagy nem kedves. Ennyi.
Csak az jutott eszembe a délelőtti igéből, hogy többször írja, hogy Sámson, amiket csinált, nem merte elárulni a szüleinek. Szóval, ami Nem volt benne békessége, és tudta jól, hogy a szülei helyre igazítanák, aztán amit nem mer az ember világosságra hozni, az nem az Úrtól.
Igen, az sötétségben leheti.
Van itt egy olyan kérdés, ez a vezettetéshez is, békességhez is kapcsolódik. Meddig kell imádkozni egy hitetlenért, illetve párválasztásban vagyok, mint Isten gyermeke, viszont ő még nem tért meg, és sikerülhet-e nekem a jó útra vezetni őt, hogy együtt boldogan éljünk.
Igen. Igen. Drága testvérem, nagyon sok megtapasztalásom van ezen a téren, és nagyon sok megfigyelésem. Én elsősorban azt mondom, amit a Szent Ige beszél, hogy mi köze a hívőnek a hitetlenhez. Egyszerűen, ha nincs valaki még nem az Úrér, akkor nem lépek mélyebben ebbe a kapcsolatban. És megmondom, hogy miért. Azért, mert ez a kapcsolat nem alapra van alapozva. Az Úr Jézus beszéde igaz és ámen. Azt mondta, hogy ha mink valamit építünk, és nem alapra építünk, szépet lehet építeni, nagyot lehet építeni, és úgy néz ki, hogy még szebb az a építmény, mint alapra, ami van építve, de jönnek a próbák, jönnek a viharok, jönnek a vizek, nagy vizek, és ezek a vizek nem csak úgy jönnek, úgy szétterjednek, hanem olyan statikailag, vagy hogy mondjam, olyan nyugodtan, hanem úgy jönnek, hogy neki mennek, neki vágódnak annak a... Nagy sodrás jön, neki vágódik annak a háznak, neki, mint hogyha azt akarná mondani, te építettél itt valamit, na mostan kipróbáljuk, hogy ez alapra van, vagy nincs, és ami alapra van építve, visszacsattan a víz, és nem dőlti el. De ami alap nélkül van építve, az ledől. Nem én mondtam, ezt az Úr Jézus mondja. És ez igaz, és ámen. És én nagyon kérlek, testvéreim, ha valakinek van egy ilyen gondolata, hogy szeretne menni kapcsolatba, mélyebbre kapcsolatba valakivel, aki még nem az Úrért, akkor állj meg, imádkozz, böjtölj, és ameddig ez az ember újjá nem születik, ameddig ő magától nem fog bizonságot tenni, hogy sötétségben jártam és mélységekben, és Krisztus lett az én életem, Krisztus újjá szült engemet, új teremtményé lettem, addig ne is gondolkozz a házasságról. Barátság, én nem mondom, hogy ne barátkozz vele, de vigyázz, ne lépjél bele, mert nagyon nagy árat fog kellene neked megfizetni, hogyha egy ilyen kapcsolatba mész bele, nagyon meg lesz próbálva a te hitéleted, nagyon sokszor sírni fogsz, nagyon sokszor könnyes kenyeret fogsz enni, és nem az miatt csak, hogy ő olyan, de az majd kihozza, hogy milyen vagy te. És meglátod, hogy nagyon nagy szenvedések árán Isten akkor is hű, meg tudja hallgatni az imákat, de nagyon sokszor évek mennek át az emberek életébe, és elmegy a ifjúság, elmegy a fiatalkor, és mikor ameddigre lecsillapodik az az ember, és elkezd gondolkozni, hogy hát talán valahol nem is jól csináltam, de a te életed rá fog menni a te fiatal életed, rá fog menni a te békességed, és fogod érezni, hogy ennek egy nagyon nagy árat fog kelleni fizetni. És tudjátok, mi az a ár? Nagyon nagy ár. A te elmúlt életed, amely nem krisztusi szeretetben és nem krisztusi lelkületben zajlik le, és rámennek erre a gyerekek. Mert a gyerekek egyszerűen, mikor te fogod vinni a gyerekeket gyülekezetbe, és a te párod akinek meg se említheted, hogy gyere gyülekezetbe, az azt mondja, hát nem muszáj, ezt a gyereket döntsék el, de háttérből fogja arra kényszeríteni, vagyis arra ösztönözni a gyerekeket, hogy ne menjenek gyülekezetbe, ne menjenek közösségbe, minek mész oda, és így tovább. És ez a tapasztalatom, hogy ha 1-2% a 100%-ból pozitív, de 98% negatív, ha vállalod, tessék, a te választásod. Én semmit nem kényszerítek, de ha kérdezed, akkor válaszolok azzal, amit válaszol Istennek igéje. Miköze a hívőnek a hitetlenhez? De ha már benne lenné a házasságba, akkor szeresd azt a valakit, nyerd meg őtet Krisztusért, és egyszerűen szeretettel és béketűréseddel és szereteteddel meg tudod nyerni, és vannak itt közöttünk is ilyen drága testvérek, akik bizonságot tudnának erről tenni, hogy ez megtörtént. De ők már házasságban voltak, így találta meg őket Isten. Először az egyik tért meg, aztán a másik, és Isten kihozta az ő dicsőségét. Dicsőség Istennek, örvendezik az én szívem. Nagyon szeretlek benneteket, örülök nagyon, hogy ez így megtörtént. De ez nagyon nagy kegyelem. Nagyon nagy kegyelem. Volt két személynek, ott Komáromban mondtam, ez nem neked való pár, és kérlek, ameddig nem leszel meggyőződve, hogy valóban ezt Isten adja neked, ne vedd feleségül, egyik esetben ne vedd feleségül, másik esetben ne menj hozzá férjhez, ez, mert ez nem Istentől van ez a kapcsolat. Csak kétszer életemben mertem ezt kimondani valakire. Testvérek, ez első esetben, mikor arra a nőre azt mondtam, hogy nem jó lelket érzek ottan, hamisság szelleme van, ez egy nyugtalan szellemiség, ez egy kuruzsló szellemiség van ebbe. Kérlek, ne menj, ne vedd. Ez a testvér, ez azt gondolta, hogy én rosszat akarok neki. Tudjátok, aztán azt mondtam neki, ameddig nem leszel meggyőződve, hogy ez a kislány újjá van születve, hogy ő valóban egy új teremtény Krisztusban, ne is gondolkoz róla. Jött gyülekezetbe ez a kislány, de én láttam a gonosz szellemet ezen a kislányon. Éltek együtt 2 évig, és az a gonoszság megmutatkozott, 2 év után egy mafiózóhoz ment feleségül, mert annak nagyon sok pénze volt, tisztátalan módon szerezett pénz. Ő is mafiába keveredett, és ez a testvérem teljesen egyszerűen összeomlott, és jött utánam, és azt mondja, Sándor testvér, miért nem hallgattam rád? És mondtam neki, drága testvérem, biztos van oka, miért nem hallgattál rám, de mostan tér meg ebből, és most már ne hátra néz, hanem néz előre, és kérdezd meg, Uram, mi a te terved tovább velem? Ha ez így megtörtént, biztos van tovább utad. És tudjátok, Istennek nem elsődleges akarata történt meg, de Isten megadta azt az ő pót akaratát ennek a testvérnek, és most szolgál az Úrnak, szereti az Úr Jézust, követi az Urat. De mennyi fájdalman, mennyi könyhullatás, mennyi éjszakátlan vagy álmatlan éjszakái voltak, azt nem tudom nektek elmondani. Másik esetben az történt, hogy éreztem ugyanúgy azt a nyugtalanságannak, azt a kuruzsló lelkületet a férfiba, és mondom annak a hölgynek, annak a testvérnőnek, mondom, drága testvérnem, ez nem Istentől neked készített. Ez hatalmas, hatalmas próbába mész bele, és ebből nagyon-nagyon-nagyon, ezt nagyon megkeserülöd, mert te nem látsz bele, de Isten lelke mutassa, hogy itt nem egyenes a lelke ebbe az emberben. Testvérek, megmondta ezt a barátjának, akkor is elférhez ment hozzá, És szeptember 11-én volt az, mikor összedoltak a tornyok, azon a napon eljöttek mind a ketten, bocsánat, mint két kutya, elkezdtek ugatni belénk, kiabálni, bejöttek a lakásomba, és minden gonoszságot rám dobáltak, hogy milyen gonosz vagyok, egyszerűen ez olyan volt, mint egy randa kutya ugatás. És én akkor, tudjátok, éppen akkor volt az a idő, mikor abban a gyülekezetben megköszönték a szolgálatomat, és kemény dolgokat éltem át, és én szenvedtem, rettenetesen fájt, téptek úgy, mint a farkasok téptek, és abba a pillanatban jött a hír, hogy ledőltek a tornyok. El tudjátok képzelni, még az egyik be se végződött, már jött a második ütés, fájdalom, és csak arra könyörögtem Istenhez, hogy Uram, légy nekem is kegyelmes, és ezeknek az embereknek is kegyelmes. Elment sok év, de testvérek, ha megkérdeznétek azt a testvérnőt, annak a testvérnőnek egy kis öröme abban a házasságban nincs. Csupa szenvedés, csak csupán azért, hogy most már ezt választotta, most már végig kell tűrni, de egyszerűen botránkozásra való kapcsolatot élnek ezek az emberek. Nem tudom, de őnekik békességük volt. Ők, tudjátok, mert nem az Úrra figyeltek, a testükre figyeltek, vágyaikra figyeltek, és ezekben a testi vágyakban megfeleltek ezek a felek, és nem Istenre figyeltek, és itt is nagyon meg kell válogatni. Ezért én azt javasolom, drága fiatalok, drága fiatal lányok, drága fiatal testvéreim, férfiak, ha párválasztásról van szó, mindig az Úr Jézussal ezt oldjátok meg. Soha ne a saját erőtökben, ne a saját testetek és szemeitek kívánsága szerint menjetek, hanem egyszerűen, ha figyelmeztetések vannak, akkor ne azt vegyétek, hogy a testvér ez rossz indulatú van, nem jó. Ha egyszer Istennek profétája, vagy Istennek szolgálja, akire Isten rábízta a lelki látást, és megmondja, hogy ez nem Istentől való neked, akkor gondolkozz el, kérdezz, menj az Úr elé is, és valóban kérjél igét, és valóban állj meg Isten előtt, és Isten meg fogja neked mondani. Ne félj attól, hogy mit fog mondani, hanem valóban úgy kérdez, hogy Uram, most te szólj, és legyen meg a te akar. Isten kijelenti. De azt is kijelenti, ha igen az. Valaki azt mondta, Sándor, hát ennyire pontosan vezetett téged az Úr, ennyire kijelentette, mert erről sokan tudtak erről a két esetről, mert ők, nem én mondtam el, ők mondták el, mert én ezzel nem panaszkodtam sehol, hanem ők panaszkodtak, hogy hát hogyan én megmertem nekik mondani, hogy ez nem jó. És rövid időn belül megmutatkozott. Bizonyíthattak volna, és én elszégyenültem volna, és örömmel jöttem volna, testvérek, eltévedtem, nem jól láttam, meghajolok, kélek, bocsássatok meg, nem jól láttam a dolgokat. De Isten lelke az ki tapasztalta, ki érzékeltett belőlük, hogy az egyik személy, úgy az egyik oldalon az egyik személy be volt csapva, mint a másik oldalon az egyik személy be volt csapva. És nem jóra változott, hanem mindig az egyik az már nagyon messze van attól, hogy ott valami történhessen. De ez a másik eset is, mindig rosszabb a helyzet, és mindig már foglalkozik, már a sok ember bele van vonva abba a helyzetben, hogy segítsenek nekik, de nem tud rajtuk senki segíteni, mert nem is akar, az egyik oldal nem is akar segítséget. Jó, úgyhogy így. ameddig nem vagy meggyőződve, hogy újjá van születve, nem vagy meggyőződve, hogy ez egy új teremtés Krisztusban, addig ne is gondolkozz a házasságról. És ne is menjél mélyebbre ebbe a kapcsolatban. Ez az én tanácsom. Hogy hogyan fogod te eldönteni, nem tudom, ki írta ezt a kérdést, ez a te felelősségeden lesz. De én Isten előtt nagy felelősséggel és nagyon sok megtapasztalás által ezt elmondtam neked.
Utolsó két kérdés, az egyik az egy igével kapcsolatos, mégpedig az, hogy a szerezetek...
Barátokat, hamis mammonból.
A hamis mammonból, ja itt van. Szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyan kell ezt az igét érteni? Igen. És ez a szlovák kérdés, ami igen. Azt én nem értem.
Jó. Dicsőség Istennek, azt még én értem. Drága testvérek, nagyon érdekes ez a kérdés, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Tudjátok, ez megelőzi egy történet, amit az Úr Jézus elmond a hamis sáfárról. Én nagyon sokáig nem értettem ezt a hamis sáfárnak a történetét, De és mint prédikátor is, soha nem prédikáltam erre az igére, mert én se soha nem értettem. Így megvallom előtetek, évek teltek, és nem értettem. Aztán engem Isten elküldött azelőtt is dolgoztam börtönmisszióban, de aztán lemondtam erről a misszióról, mert úgy láttam, hogy ez olyan munka, hogy ottan mindig azokkal az emberekkel kell lenni kapcsolatba, és volt olyan, hogy egy kis gyülekezet alakult a börtönbe, de amikor kimentek az emberek a börtönből, akkor mint hogyha az Úr Jézust falra akasztották volna, és végre kimegyünk szabadra is, és most már nekünk se Jézus, se Isten ne parancsoljon. Én nekem ez volt a tapasztalatom. Nem rögtön ez így volt, de némelyek kibírtak egy évet, némelyek egy hónapot, némelyek néhány napot, és némelyek már otthatták az Úr Jézust a börtön falai között. És így jöttek ki azok, akik megtértek. Ez volt az én tapasztalatom, de nem azt mondom, hogy mindegyikkel ez így kell, hogy történjen. Félre ne értsetek. Nem ítélem el a börtönmissziót, és én is még csinálom. Ezért mondom nektek, de mi történt? Az történt, hogy engem meghívtak egy börtönbe Lengyelországba. És nagyon óvatosak voltak azok a testvérek, nem mondták meg nekem, hogy milyen helyre hívnak. Csak kérdezték, hogy Sándor testvér eljönné börtönbe prédikálni. Elmegyek, mondom. De mikor én bejöttem arra a helyre, ahol a portára, akkor ott kezdett játszolni egy nagyon érdekes dolog. Minden el volt készítve, minden meg volt beszélve, igazgatóval, minden... el volt készítve, órára, percre, mikorra érünk oda, úgyis odaértünk, és a portán az a őr azt mondja, hát én nem tudok senkiről, hogy valaki valamilyen barkóc ide, hogy bejöjjön ebbe a börtönbe. És azt mondja az a testvér, hát ez már egy hónapja, vagy két hónapja már előtte már rendeztük, ez el van rendezve, el van intézve, papírilag, mindenképpen, és azt mondja, én nem tudok semmiről, én nem engedem be a Barkócit. Akkor nagyon csodálkoztam, hogy itt valamilyen ilyen játékok mennek végbe. És a testvér azt mondja, de ez igazgatóval el van intézve, hát akkor próbálja megkérdezni a igazgatót, hogy azt mondja, tessék, itt a telefon, hívja fel a igazgatót. És a igazgató azt mondja, jó van, tudok róla, engedjék be a Barkócit. De igazgató úr, valami papír, vagy valami, engedjétek be. Ennyi volt az egész. Semmilyen papír nem volt arról, hogy én bementem, se arról, hogy én kimentem onnan. Érdekes, ugye? És arra jöttem rá, hogy a legnehezebb büntető osztály az egész Lengyelországban. Egy ottan csak gyilkosok vannak, és súlyos gyilkosok. Olyanok, akik minimálisan, az minimum, hogy 10-15 évre ott el vannak ítélve. És mikor én bementem oda, akkor éreztem azt a lelkületet. Csodálkoztam, hogy hát így beengednek, hogy hát ez azt se tudják, ki vagyok, mi vagyok, és beengednek. Ne. Szépen ez így volt megcsinálva, hogy ne legyen semmilyen papír, semmilyen bizonyíték arról, hogy én bementem a börtönbe. Éreztem azt a nyomást, azt a szellemi nyomást. Testvérek, az olyan volt, mikor bementem abba a házba, mint hogyha egy hótoló, tudjátok, maga előtt tója azt a sűrűséget, azt a gonoszságot, az olyan sűrű volt ott a levegő. Én ezt nem tudom másképp nektek elmondani, ez egy olyan nyomásba volt az én életem. Nem féltem, hanem egy nyomás. Én nagyon sok börtönhelyen voltam, nagyon sok börtönbe szolgáltam, Norvégiában voltam börtönökben, miniszterelnökkel együtt mentünk ilyen Norvégia börtönnek a bemutatására, és én komoly börtönmissziót végeztem, úgyhogy tapasztalatom van, de ez még nem értem. Olyan sűrűséget, olyan szellemi sűrű volt a levegő ott, hogy hát mondom, mi ez? Dicsőség Istennek, az Úr Jézus előttem megy, és utánam is. És mikor bevezettek a börtönőrök, ők egy szót nem szóltak nekem. Bevittek a nagy terembe, az a terem már meg volt telve ezekkel a rabokkal, és mikor én beléptem, utánam becsukta az ajtót, de nem csukta, hanem bevágta az ajtót. Én visszanéztem, és azt látom, hogy az ajtón nincs kilincs. Na mondom, uram, jó helyre jutottam én. Jó helyre jutottam. No, akkor már tudtam, hogy itten én kegyelemre, Isten kegyelmére vagyok szorulva. És azt mondtam, Úr Jézus, te hoztál ide engem, te légy itt velem, és te veled megyek innen ki, te fogsz engem kivezetni, én mindent rád bízok. És akkor ott volt az én tolmácsom is, ez a testvér, és akkor leültette ezeket a rabokat, és akkor láttam, hogy nagyon furcsa nézetük van ezeknek az embereknek. Belenéztem a szemeikbe, arcaikba, és láttam magam előtt egy nagy csoport gyilkos embert. Láttam azt a nyugtalanságot, láttam azokat a sötét tekinteteket, láttam azt a reménytelenséget, láttam azt a megvetést is az ő szívükben. Mit akarsz te? Te jöttél nekünk ide valamit mondani. Még 20 évig itt letűnszünk, és te ma bejöttél, ma mész ki. Mit akarsz ti nekünk? Te neked van valami mondani valód nekünk. Ezt olvastam ki az ő arcokból, tekintetükből, ilyen megvetést, ilyen így. De leültek. Elkezdtem nekik magyarázni az emberi szívet. És megfigyeltem, hogy az én olyan 15-20 perces magyarázat után látom, hogy az egyik rab törölgeti a szemét, és nézi a könnyeit. Így törölgette, nézte. Törölgette, nézte. Ez így ment. Hát mondom, ez begolyózott. Ez nem normális. Hát ki nézi? Te a sírsz, akkor nézed? Hát milyen szépek a könnyeim, vagy én nem tudom. Hát ez nem normális dolog, ugye? Ti is gondolnátok, hogy itt valami gond van, baj van. De nem volt baj. Semmi baj nem volt. Ez csoda történt. Tudjátok, mi történt? Ez a gyilkos 4 embert legyilkolt, 100 évre volt elítélve, minden gyilkolásaért kapott 25 évet. és egybe számítva 100 évre elítélték őket. És később kiderült, ő mesélte maga nekem, elmondta, hogy ő neki az életbe könny ki nem jött az ő szeméből, ha csak valami szemét nem ment a szemébe. De különben semmi, egy kőkemény szíve volt ennek az embernek. Ő születése gyermekkora óta, tehát az anyja azt mondja, úgy elverte, hogy piros-kék volt a feneke és mindene, de ő röhögött rajta. Egyszerűen ez olyan volt, mint egy kis ördög ez az ember. Soha a könyv ki nem jött az ő szeméből. Mikor megölte a 4 embert, azt mondta, hogy elcsípték őtet a rendőrök, és úgy elverték őtet, hogy már csak egy kis híja, hogy kimászott volna a lelke belőle. Így mondta ő, és azt mondta, akkor se egy könycsepp ki nem jött az én szememből. De mikor te kezdtél beszélni az emberi szívről, akkor valami történt bennem. Egy csoda történt. Azt mondja, elkezdtem sírni. És én nem hittem a szememnek. Én néztem, hogy valóban én nekem vannak könnyeim. Én tudok sírni. Egyszerűen nézte a könnyeit, és én ennek tanúja voltam, mert ezt láttam. Ez az ember, mikor tettem a felhívást a megtérésre, a 20-valahány emberrel együtt, ő is átadta életét ott az Úr Jézusnak. Sírtak ezek a rabok a bűneik felett, úgy, mint a kisgyerekek. Ma egy csodálatos gyülekezet van abban a börtönben, és minden évben, most is januárban ott voltam ebben a börtönben, és egy csodálatos gyülekezet van ott, ahol dicsérik az Urat, és ahol megszabadultak, meggyógyultak, új emberekké teremtette őket Isten, ezeket az embereket. De tudjátok, hogy mi történt? 3 évig figyelték ezt a rabot. Mert ez volt a legveszélyesebb rab abban a börtönben. Ő azt mondta, ha engem 100 évre becsuktatok, akkor én itt fogok nektek olyan életet csinálok ezeknek a rendőröknek, még a őrizőknek, még minden, hogy ez megkeseríti az emberek életét. Gonosz volt, rettentő gonosz volt ez a rab. És most megtért. Isten megérintette a szívét. Új emberré teremtette őtet az Úr. És rögtön elment a híre az egész börtönbe. És figyelték ezt az embert 3 éve, éjjel-nappal, kamerák által, mindig figyelem alatt volt ez a férfi. És 3 év után egyszerűen azt mondta a lengyel justíció, hogy itt Isten csodát tett. Hogy ez az ember egy új ember. És azt mondja, minek etessük minket itten, ő majd eteti magát majd kint a szabadon. Mert ez nem árt, ebből Krisztus szólal meg, ebből már nem az a ó ember, nem az a büszke, az a kemény szívű ember. És valóban, testvérek, 3 év után mentem újra látogatni a börtönbe ezeket a rabokat, és hogy csinálta Isten, hogy nem, én ezt nem értem. De egy nappal, hogy ő találkozhasson szabadon velem, akkor egy nappal az én odajövetelem előtt kiengedték őt egy szabadra. 79 évet elengedett neki a lengyel justíció. Ha hiszitek, ha nem, ez egy igazság. Én hallottam, hogy 3 évet elengednek valakinek, vagy na jó van, a 100-ból 10-et elengednek, de hogy 79 évet, hogy valakinek elengedjenek, azt még nem hallottam. Tehát, hogy ti jobbat is hallottatok, én nem hallottam. Isten ilyen csodát tett ezzel az emberrel. És abban az időben történt, hogy kétszeres halálra ítéltséget, egy olyan rabot is behoztak, akit kétszeresen halálra ítéltek. Úgyhogy ha az egyik halálítéletet elengedik neki, akkor még egyszer fölakasztják, vagy én nem tudom, lelövik, vagy mit csinálnak vele. Egyszerűen el tudjátok képzelni, hogy milyen emberek ezek. És ez az ember is ott van, hűen követi az Úr Jézust, szereti az Urat, és azt mondja, ameddig élek, tudom, hogy már soha ki nem megyek innen, de én itt az én barátaimat akarom Jézushoz vezetni, és Jézus legyen nekik a világosság. És hűen követi az Urat is, és szolgálja Istent. De amikor tudjátok, ezeknek a raboknak, ezeknek a gyilkosoknak hirdettem a bűneik bocsánatát, akkor ledöbbentem. Milyen jogon csinálod ezt, Sándor? Milyen jogon? Milyen jogon egyszerűen ott, hát nem téged bántottak, nem a te családodat valaki nyírta ki, nem téged okoztak bajt, hát a te Istenednek kárt okozott. Az más embereknek kárt okozott, és te megbocsátást hirdetsz. Te azt mondod, hogy nagy a adóságos, de írjad, hogy ez le van fizetve. Hogy teheted ezt? Nem hamissá fár az, aki egy gyilkosnak meghirdeti a bűnei bocsánatát? Ott értettem meg, testvérek, mit jelent a hamissá fárság? Akkor mutatta meg Isten nekem, hogy én is egy hamissá fár vagyok. Hogy nem az enyémből, nem nekem okozott kárt, nem nekem okozott fájdalmat, nem ellenem vétkezett, az én Uram ellen vétkezett, és én elengedem az ő büntetését. Meghirdetem a szabadulást, meghirdetem a bűnei bocsánatát. Testvérek, ha valaki egy csóró, és ellop valakinek, én nem tudom, egy pénztárcát, hát jó van, akkor hát megvan bocsájtva, jó van, menj és már többet ne csórja. De itt nem lehet visszaadni az embereket, akit legyilkolt, aki, értitek testvérek, és itt ez hamis sáfárságról van szó, aki egy gyilkosnak meghirdeti az Úr Jézus nevében a szabadulást, a bűnei bocsánatát, az csak egy hamis sáfár lehet. És ezt magamon tapasztaltam. Nem értettem azt, ameddig szolgáltam, mint prédikátor, tisztességes, jó emberek között, ilyen kis csórok között. Addig nem értettem. De mikor oda küldött Isten a gyilkosok közé, és ott el kellett engedni, ott kellett ezt megtenni, hogy hirdettem neki, hogy megvannak bocsájtva a bűneim, akkor éreztem, hogy ez nem igazság. Értitek? Bennem az emberi természetem azt mondja, milyen jogon csinálod ezt, ember. De tudtam, hogy ezért halt meg Jézus. Hogy ez az én Uramnak tetszeni fog. Hogy ez a hamis sáfárság, ami ezt illeti, hogy ott, ahol nem engem bántottak, ott, ahol nem engem illet a fájdalom, én elengedem, ez egy hamis sáfárság. Erről van szó. És itt van az, tudjátok, hogy hiszem, hogy be fognak engem fogadni. Be fognak engem fogadni az Úr Jézus dicsőségébe, és azt fogja mondani az Úr Jézus, hogy jól csináltad. Jól csináltad, mert én minden emberét meghaltam. Minden gonosz emberét, minden felfordult emberét én meghaltam is. És ha aki elfogadja az én üdvösségemet, akkor és megdicsér az Úr. Nem tudom, érthető, amiről beszélek? Én nem tudok minden mondatra rá vonatkoztatni, ami ott van, de ez a hamis sáfárságnak a lényege, hogy én valamit elengedek, ami nem engem illeti, amit engedi ami én Uramat illeti. És én hirdetem a szabadulásokat, hirdetem, hogy megvan fizetve, Jézus megfizetett a te bűneidért, és ez az a hamis sáfárság. Én nem is tudom a te bűneidnek a súlyát. Nem is tudom, hogy milyen árat engedek el neked, de egyszerűen elengedem ezt a árt, és hirdetem, hogy szabad vagy, Jézus megbocsájtott. Ki mondta nekem, hogy ezt tehetem? Ki mondta ezt? Gondoljátok, hogy az Úr Jézus elém állt, és megjelent nekem éjszaka, és kijelentést adott, és azt mondta, menj és bocsáss meg az embereknek a bűnét. Tudod, hol van az megírva? Ha megbocsátsátok az embereknek a bűneit, meg lesz bocsátva. Ha fogva tartsátok, hogy van? Hogyan? Amit megkötök, de az meg lesz kötve. Amit nem engedtek el, az nem lesz elengedve. Ez a mi sáfárságunk. De Jézus mindenkiért meghalt, vagy csak némelyekért? Mindenkiért. Hát testvérek, igen, nem mindenki fogadja el a kegyelmet, de mink hirdessük eztet. Kell, hogy olyan szívünk legyen, annyira szerető szívünk legyen, hogy mink tudjuk egyszerűen átérezni annak a nyomorult embernek, akit becsapott az ördög, és voltak ottan olyan gyilkosok is, testvérek, hogy tudjátok, hogy mit mondott nekem az a gyilkos, azt mondta, Sándor, testvérem, én a filmben azt látom, a moziban, jó nagyot nevettünk, hogy valakit lecsaptak, és akkor ameddig ottan bunyóztak, addig ottan feküdt, és aztán mikor már vége volt a bunyónak, akkor fölkelt, és aztán ment tovább. Gondoltam, hogy ez így működik. Én is úgy felbekollintottam, csak az volt a gond, hogy már nem ébredt föl. Azt mondja, ennyi volt. Én ezt filmből láttam. És itt vagyok. Azt mondja, már lassan 20 éve itt vagyok. Így becsapja az ördög az embereket. Egy kis bunyó, ugye, odavágott, és oda került. De vannak más dolgok is, és hát így az Úr küld, és hagy vigyem az evangéliumot ilyen helyekre is. És úgy szinte már ilyen szokássá vált, hogy a évnek az egyik hónapjában már vár két, abban a városban két nagy börtön várnak ottan vezetőség, és most már lássák a gyümölcsöket, és várnak, és elkészítik ezeket a rabokat is. És sok rab megtért. Most is egy új börtönbe mentem, teljesen új rabok jöttek. Heten jöttek, de testvérek, mind a hét sírt, mind a hét átadta életét az Úr Jézusnak. Ott annyira leszállt Istennek lelke, hogy ott nem is tudtunk másról beszélni, csak a megbocsátásról és Krisztusnak áldozatáról. Köszönöm.
Nem tudom azt a szlovák kérdést.
Jaj, igen, még a szlovák. Ezt nem olvasod el.
Azt nem.
Hogy milyen mértékben szolgálhat az asszony lelkileg? Hogy milyen mértékben szolgálhat az asszony lelkileg? No, testvérek, nagyon jó kérdés, mert nagyon sok gyülekezetben ebből problémát csinálnak, törvényeket csinálnak, de néha a törvény is jó. És a gyülekezetben megmondom, hogy hol? Ott, ahol rendetlenség van. Ahol rendetlenség van, ottan rendet kell teremteni. És arra jó a törvény. De ahol a Szentlélek munkálkodik, ottan ne a törvény akadály, mert ezek korlátok. Ezek olyan, mint egy korlát, ami akadályozza. Ahol rendetlenség és szófogadatlanság van, ott a törvény tud segíteni, ottan abban az értelemben, hogy rendre hozza az embereket és a rendetlenséget a közösségbe. De ahol a Szentlélek munkálkodik, ottan magában az a Krisztus lelkület, az a krisztusi szellem, az nem rendetlenséget hoz magával, nem káoszt hoz, mert Krisztus lelke nem káosz lelke, hanem Krisztus lelke a rendnek a lelke, és a józan észnek a lelke. Azért, sok minden, ami történik a némely karizmatikus közösségekben, ami nem krisztusi lelket, hanem káoszt és szétdobálást, és mindenféle kukorékolást, és nyalcsogát, és ugatást jelent, ez nem tudom a Krisztus lelkébe belefoglalni. Ez nem passzol. Én nem tudom elképzelni, hogy az Úr Jézusra rászállt volna a Szentlélek, és elkezdett volna kukorékolni, vagy én nem tudom fetrengeni a földön, és mind a kígyó viselkedni. Ezért erről beszélek, testvérek, hogy krisztusi lélek magába, krisztusi szellem magába hozza a rendet, a értelmet, és a elfogadható lelkületet. Hogy lehetne ezt így? Egy olyan elfogadható viselkedést, inkább így mondom, egy elfogadható viselkedést.
Józan
viselkedést. Ha valamit nem tudjátok elképzelni, hogy ezt csinálná az Úr Jézus, ti ne csináljatok. Ha valamit nem tudjátok elképzelni, hogy ha bele érteni az Úr Jézusnak a személyét, annak ne nyíljatok. Ha azt lássátok, hogy az Úr Jézus biztos nem kukorékolna, ti lélek által ne kukorékoljatok, mert nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Egyszerűen vigyázzatok ezekre a dolgokra, mert ezek által nagyon sokan megnyíltak idegen lelkületeknek, és nem tudják, hogy milyen minő lélek van bennük. És ez egy újkori vallásosságnak a szellemisége, amely beleöltözött egy ilyen vallásos, egy úgynevezett krisztusi életbe beleöltözött, de ennek a jelleme nem krisztusi. És tudjátok, ez mindig kibújik a büszkeségbe és a hivalkodásba. Mink vagyunk azok a legjobbak, azok a legigazabbak, és a többiek az semmi. Ez is semmi, az is semmi. Csak mink vagyunk valakik. Ez egy büszkeség, ez egy hivalkodó szellemiség, ez egy nem Krisztus, egy ördögi szellemiség. Erre kell nagyon vigyázni, testvérek. Igen, egy részig megszólítsák az embereket ezek a dolgok, de végül aztán nagyon-nagyon mélységbe sodorják az embereket, és nagyon sok emberrel találkozok, akik etetve vannak, szinte úgy vannak etetve, hogy már megvan rágva nekik, már csak le kell nyelni a dolgokat. És ott van a Izsaiás proféta könyvébe egy olyan ige, hogy a proféta is és a pap is tántorog. Tántorognak a részegségtől. És ez a tántorgás, ez a részegségtől való tántorgás, ez a extázisnak a fölfogása, és itten, testvérek, Krisztus lelke az nem az extázisnak a lelke, a Krisztus lelke a józanságnak a lelke. Én sehol nem látom, hogy az Úr Jézus Krisztus valami fölhergelte volna magát, és valami extázisokba futkosott volna körbe-körbe, és nem tudom. Ezek a dolgok, testvérek, egyszerűen nagyon-nagyon megfigyelésre méltóak arra, hogy mink ennek a ilyen lelkületnek és ilyen extázis állapotoknak ne nyissunk. Isten a józanságnak a lelke, nem a extázisoknak a lelke. Mikor azt mondja, hogy sír Isten a profétát és a papok fölött, hogy ezek részegítő italtól ide-oda tántorognak, és az asztal tele van okádékkal. Bocsánat. Ez azt jelenti, hogy ami okádék, az egyszer már megvan rágva, és le van nyelve. Így van? Az megvan rágva, le van nyelve. És itt van, hogy az asztal, amiről ételt kellene adni, azok oda nem mennyből jövő friss friss eledel jön, nem egy olyan eledel jön, amely a jó illatos és friss, hanem ami már egyszer meg volt rágva, ilyen tanítások, tudjátok, ez jó átgondolt, átrágott, már gyomorból kifordított tanítások, amelyeket rátesznek az asztalra. És szinte ugyanazt tanítsák, itt ugyanazt tanítsák, amott ugyanúgy, és mennek ezek a tanításnak a, én nem tudom, prédikációk, vagy én nem tudom milyen formában, sokan csinálják ezt, tehát egyszerűen ezek sokszor nem úgy jönnek, mint a Szentlélektől ihletett dolgok, hanem bocsánat, mint már okádékok. Miért erről beszélek, testvérek? Azért, mert egyszerűen a szolgálat az nem abból áll, hogy én valamit megtanulok, és ezt csinálom. Hanem a szolgálat abból áll, hogy egyszerűen engem indít a Szentlélek. Hogyan indít? Úgy, hogy én Isten gyermeke vagyok, és Isten lelke engem megmozgassa az én szívemet, a Krisztus szeretete szorongassa a szívemet, én tudok sírni a sírókkal, és tudok örvendezni a örvendezőkkel, és szánalom van az én szívemben. Az az alapja az én szolgálatomnak. Ha nincs szánalom a szívedben, egyszerűen nem tud indítani Krisztus szeretete. Első az, hogy te Krisztusban vagy, hogy Krisztus bennem növekedik és fejlődik, és Krisztus szeretete által meg tudod szánni az embereket, és egyszerűen ez által, a szánalom által a Krisztus szeretete Szentlélek által ki van árasztva bennem, és ez a Krisztus szeretete egyszerűen szorongassa a szívemet, hogy most cselekedjek és munkálkodjak. Valakinek kenyeret adok, valakinek segítek, elviszem őtet, valakiért imádkozok, valakinek szabadítást hirdetek, valakinek gyógyulást hirdetek. Ez nagyon különböző, ez a szolgálat. Úgyhogy a megtanított dolgokat, testvérek, ne csinálunk semmit rutinból. Mert akkor nem kell, aki valaki megtanul tanításokból valamit, akkor az nem vezetve van Istentől, hanem egyszerűen nagyon sokszor ilyen asztalokról, ilyen okádékokból, bocsánat, szednek az emberek. És nem hagyják magukat vezetni a Szentlélektől. Tudom, hogy kellemetlen dolgok, amit én mondok nektek mostan, de testvérek, emlékezzetek meg arról, mit mond a Biblia. Azt mondja a Szentírás, hogy azok, akik Szentlélek által vannak vezetve, azok Isten fiai, azok Isten gyermekei. Értitek? Nem azok, akik megtanulják a Kánaán nyelvet. Azok, akik lélektől vannak vezetve. Azok, akikben a lélek munkálkodik. Azokban, akik valóban egyszerűen szentségről szentségre tovább és tovább jutnak. Azok, akiknek a Szentlélekben közösségük van, és jön az a mennyei eledel. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ő az a mennyei eledel, amely mennyből szállt alá. Nem már az emberek gyomrából, amit már megrágtak, és akkor mostan... És ott van, kiterítik az asztalra okádékokat, és extázisokba. Egyszerűen tántorog a pap, tántorog a proféta. Nincs szó arról, hogy nem proféta, és nincs szó arról, hogy nem pap. Nem papi szó, csak részegítő italtól, egyszerűen extázisban van. És itt van az, hogyha mink szolgálni akarunk, mostan még nagyon átlagban beszélek, akkor vezetve kell, hogy legyünk a Szentlélektől. A Szentléleknek a vezetése abban rejlik egy nőbe, egy férfiban, hogy be vagyok telve a Szentlélekkel. És mostan a Szentlélek egyszerűen ő bennem formálja azt a krisztusi karaktert. Ő gondoskodik a Krisztus növekedéséről, én bennem. A Szentlélek vezetésének engedek, és ezáltal krisztusibbá válik az én belső emberem. mert én nem ismerem Krisztust úgy, ahogy a Szentlélek ismeri. A Szentlélek ismeri Krisztust, és ezért ő neki van joga, hogy formálja az én bensőmet, és az egész lényemet formálja egy krisztusi ábrázatra. No, ameddig nem nyerjük meg azt a krisztusi ábrázatot, azt a krisztusi karaktert, addig még testiesek vagyunk. Értitek? És addig rendre van szükség, mert ahol emberek összejönnek, ottan rendet kell csinálni. De mikor már a Szentlélek vezetésének átadjuk magunkat, és valóban a Szentléleknek a jelenléte ott van, akkor mindenki mindenkire tud egyszerűen figyelmet fordítani, és egyszerűen egy olyan tiszteletben, egy olyan csendességben, egy olyan isteni jelenlétben, egy olyan áhítatban történnek az összejövetelek. De ahol testiesség kibúj, és ahol még nem az a krisztusi jellem látható a gyülekezetben, akkor ezeket a testiességeket le kell korlátozni rendszabályok által a gyülekezetben. Ezért nem rosszak a rendszabályok a gyülekezetben. Voltam olyan gyülekezetben is, ahol egyszerűen le volt írva az ajtó előtt, hogy kell viselkedni a gyülekezetbe. Meg voltam lepődve, hogy ilyen is van, de rögtön megcsináltam magamnak a képet, hogy hát most milyen gyülekezetbe jöttem én. És én ezt respektáltam, nem lenéztem, hanem tudtam, hogy igen, itten még sok testiesség van, még sok testi gondolkodás van, és én nekem itten nem lehet mély lelki dolgokról beszélni, hanem nekem itten kell egy olyan dolgokról beszélni, amit rendre viszi ezeket az embereket, és engedelmességre. És no, még mindig nem jutottunk nő és férfi. Egy testies közösség, amely, ahol még nagyon sokat kell formálni, kiformálni a Krisztust azokban az emberekben, és van egy olyan közösség is már, ahol valóban kiábrázolódik a Krisztus, ahol Krisztus szeretete kiárad, és ahol minden szép rendben, csendben, ugye István testvér, voltunk ilyen közösségekben, ahol szépen rendben, csendben, annélkül, hogy valaki ottan egy bort találna, vagy valaki itten fenyegetne, vagy én nem tudom, valakitől félnénk, egyszerűen mindenki vár az Úrra, áhítatba, és ilyen elcsendeségbe. És milyen jó ottan, ugye? És egyszerűen ottan már se nem nő, se nem férfi. Tudjátok, az, aki Krisztusban van, ugyanúgy egy nőben Krisztus növekedik, nem női nemű, hanem az a Krisztus, értitek, aki bennünk lakozik, ugyan egy nőbe ez a Krisztus lakozik, mint egy férfiba. Úgyhogy ha Krisztus Jézusban van valaki, már nem testies, nem tud annyira figyelni az Úrra, hogy valóban itten nem dominál, nem fecsegésről van szó, nem valami olyan beszédről van szó a közösségben, hogy összevisszaság, hanem valóban az Úrra figyelés, és valóban minden szó Krisztus, minden szó, minden viselkedés, minden megjelenés Krisztus, akkor Krisztusban vannak a dolgok, és ott, akik Krisztus Jézusban vannak, azok ott már se férfi, se nő. Egyszerűen ott már valóban Krisztus munkálkodhat teljes hatalmába, teljes erejébe a testvérnők által is. Ezért, ha jól kutassuk a Bibliát, akkor tudom, hogy sokan most megvattok lepődve arról, amit beszélek, de én ezt Bibliából vettem ki. A Pál apostol is beszél apostolokról, de nők vannak, nők ezek a apostolok. Megkérdezhetitek teológián is, a testvérek is megmondhassák, a Biblia kutatók, hogy igen, voltak Pál apostol idejében, Pál apostol is szólított valakiket apostoloknak, és ezek a apostolok nők voltak. Nem azok, akiket az Úr Jézus elhívott a 12 között, hanem a többi apostolok, mint akik megnyerték a apostolságot. De ezek az nők, ezek már nem test szerint domináltak, nem azért volt apostolnő, mert tetszett a Pál apostolnak, vagy én nem tudom, tetszett ez a nő a gyülekezetnek, hanem annyira Krisztusban volt, és annyira Krisztusban volt elrejtve ennek a nőnek a élete, hogy valóban ebből a nőből Krisztus beszélt. És nem másképp, mint a férfiból. Mert Krisztus nincs meghasonolva, nincs megválasztva, hogy más a Krisztus egy nőbe, más a Krisztus egy férfibe. Érthető, testvérek? Na mostan itt van az a válasz, hogy meddig szolgálhatsz. Mindig a lelki növekedésed, mindig az, hogy mennyire megnőlt benned a Krisztus. Mennyire Krisztus néz ki a te szemeden, mennyire Krisztus beszél ki a te szádon, mennyire Krisztus beszél ki az egész karaktereden, testvérnő. Addig mehet a te szolgálodon. De ha azt kérdezed, hogy meddig lehet, egész apostolságig lehetsz apostol, testvérnő. De nem az, hogy mostan jön egy, nem tudom, Ausztráliából egy apostol, ugye mind ide jött Magyarországra, és a drága testvér apostollá avatott, vagy én nem tudom, mindegy lovagot, hogy most már te apostol. Nem így történnek a dolgok. Hallottam embereket, akik apostol, beszéltek arról, hogy ők apostolok, és láttam, hogy nem azok. Ők csak neveztették őket, csak ki nevezték apostolodnak. Tudjátok, ki apostol? Az a apostol, akinek minden szolgálata megvan. Mind a öt szolgálata megvan, a pásztori szolgálata, megvan a profétai szolgálata, megvan a evangélista szolgálata, megvan a apostoli szolgálata. Ez minden szolgálata benne. Ennek az embernek egy atyai szíve van. Ez a apostol. Érted, István testvér, miről van szó? Nem az, akire rámondják, hogy ő, te vagy a apostol, te Isten apostola vagy. Nem. Azt a apostolságot úgy nyerjük meg, hogy a mi szívünkbe az egész világ belefér. Nem a bűn, az, hogy én mostan csinálom a bűnöket, vagy tolerálom a bűnöket. Nem. Hanem az egész világnak a problémája, a kereszténység állapota, a minden, a Krisztusnak a népének a helyzete, a szívem ügye. Nem csak egy egyháznak, nem csak egy közösségnek, nem csak egy mozgalomnak, hanem az egész testnek, Krisztus testének az ügye, ezek apostolok. De ha valaki azt mondja, ezek a mi testvéreink, azok még, hát nem is tudom honnan jöttek, és mondja, hogy ő apostol, ne higgyetek neki. Tudjátok, mindenütt a világon, mindenütt vannak testvéreitek. Nem csak a mi gyülekezetünkben, nem csak a mi felekezetünkben, nem csak a mi fajta gondolkodásunkban, hanem Istennek van máshol is népe. Nem azt mondom, hogy mindaz, de ott is van. Ott is van. Úgyhogy, és felelős vagyok. Én soha nem kérdezem, ha jönnek utánam emberek, van itt valaki, aki tud bizonyítani ellenem, hogy én megkérdeztem, hogy te baptistáktól vagy pünkösdiektől vagy reformátusoktól. Van itt valaki, aki tud ellenem bizonyítani? Emeljétek fel a kezeteket, elfogadom, hogyha én valakit kérdeztem, hogy te református vagy? Vagy te baptista vagy? Vagy te... Senki? Hát lássátok. Ez az, testvérek, hogy egyszerűen Istennek mindenütt van népe. Nem azt mondom, hogy mindaz, hanem mindenütt van népe. Az azt jelenti, hogy én felelősséget érzek, úgy a református ébredt testvéreimen, úgy a baptista drága testvéreimen, úgy a pünkösdi testvéreimen, egyszerűen minden emberért érzek felelősséget. Egészen odaérhetsz. Hogy érzel Krisztus testét, érzel mindenki felelősséget, és úgy érzed, hogy mind rád van bízva. Ez az apostolságnak a szolgálata. De nem az, hogy jön valaki onnan, egy híres nevű valaki, és akkor no mostan passzollak, vagy hogy kell mondani most, apostollá avatlak tégedet, és nem, így nem működnek a dolgok. Nem tudom, egyetértetek, vagy nem egyetértetek. Én így élem meg. így élem meg Isten igazságait, és ezzel választok annak a testvérnőnek, hogy meddig érhet egy nőnek a szolgálata, ameddig ér az a küldetés, az a engedelmesség Krisztus iránt. Mennyire kiformálódott, mennyire kialakult benned a krisztusi jelen, a krisztusi élet. Addig mehetsz a te szolgálatodba. Van még kérdés?
Egy gondolatot fűznék.
Igen,
hozzá,
tessék.
Nem,
dicsőség Isten.
Nem vitatkozni szeretnék, mert annak nincs helye itt, de olyan értelemben el tudom fogadni ezt az apostolságot, hogy mint Aquila és Priscilla szolgáltak nagyon tág hatáskörrel. Én elmondom, hogy vettem. Aztán ki vigye haza, amit az Úrtól valónak lát. Ami ott az Efézusi levélben fel van sorolva, hogy egyeseket adott apostolokul, tanítókul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul. Én úgy hiszem, az ajándék centrikusan presbiteri szolgálatok egy gyülekezetben. Az egyik presbiter kapott ilyen ajándékot, a másik olyat, vagy ilyen szolgálati tisztet, és ezekhez ajándékokat, a másik másfélét. Gondoljunk csak az antiókiai gyülekezetre, ahol azt mondja, hogy voltak öten tanítók és proféták, és ők vezették a gyülekezetet. Vagy gondoljunk Péterre, amikor így nyitja meg az egyik levelét, hogy én a presbiter társ, pedig közben apostol is volt. És azért egyik oldalról ott van, hogy presbiter, másik oldalról ott van, hogy tanító, proféta, evangélista, pásztor. Viszont van egy olyan ige is, ami meg azt mondja, hogy a presbiter az legyen egy feleségű férfiú. Tehát én így vettem, de én, amit elmondott Varkóczi testvér, én úgy tudom elfogadni, hogy Aquila és Priscilla együtt munkálkodtak, és nincs úgy igazán meghatározva, hogy egy gyülekezetben kinek mi volt a szerepe. De, na hát, itt zárjuk le, aztán meg lehet vitatni, most nem ennek van a helye. Zárjuk le imádsággal, és utána szünetet tartunk, körülbelül egy olyan 20 perc, negyed óra, 20 perc szünetet. Tudom, hogy 5 órakor most kezdődni kéne az evangelizációnak, de úgy hiszem, hogy most szükségünk van egy kis szünetre, hogy jobban tudjunk odafigyelni majd az evangelizációra. Elnézést azoktól, akik most jöttek 5-re, és most akarják az igét, de kérném a megértésüket. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hálaadással, hogy Te igazítasz el sok kérdésben, ami ott tódul elénk, és beleütközünk, és tanácstalanok vagyunk. De köszönöm, Uram, hogy azért küldted a Te szent lelkedet, hogy elvezessen minden igazságra. És köszönöm, hogy úgy is vezetsz nagyon sokszor, hogy valóban betöltesz egy hatalmas ember feletti békességgel, hogy jelezd, hogy ez az az út, ahol Te akarsz, hogy járjunk és kövessünk. És van, amikor olyan békétlenséget adsz, hogy nem is tudjuk megfogalmazni, hogy most miért is van ez, nem is tudjuk, hogy miért rossz az, de valahol csendesen jelzed, hogy ez nem a Te utad, ez nem a Te gondolatod. Kérlek azért, hogy tedd egyértelművé azt, ami Te tőled van, és azt is, ami nem. És ha egyszer megértjük, akkor adj hozzá, kérlek, engedelmes szívet is. Amen.
Amen.